Minden nyelv folyamatosan változik, így a magyar is. A beszédtanítás már évtizedek óta nincs jelen a hazai oktatásban. Egyre több fiatal tanul angol nyelvet, mely dallamát, szerkezetét tekintve gyökeresen különbözik a magyartól, és ennek romboló hatása erőteljesen érzékelhető a hétköznapi beszélt nyelvünkben. Osváth Sándor, a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola nyugalmazott művelődéstörténet tanára, az MTVA beszédtanára évtizedek óta foglalkozik beszédtanítással. Olyan neves mesterei voltak, mint a mindössze 51 évesen tragikus körülmények között elhunyt Montág Imre gyógypedagógus, logopédus, beszédművelő, vagy Fischer Sándor nyelvész, beszéd, ének és retorika tanár. Osváth Sándor tanár úr szerint vissza kell hozni a tantervbe a beszédtanítást, ehhez azonban először egyetemi szinten kellene elindítani a beszédtanárok képzését. Osváth Sándor, a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola nyugalmazott tanára és az MTVA beszédtanára. Ezek nagyon fontosak a következő beszélgetésünk szempontjából, mert a Magyar Kultúra napján kikerülhetetlen, ugye, hogy a magyar nyelvről és a magyar nyelv változásairól beszélgessünk, és látom tanár úrnak a szemén, hogy mindig szomorú, hogyha ez a téma szóba jön. De miért?
Azért, mert egy évben három olyan alkalom is van, amikor beszédről beszélhetnénk. Ugye a Magyar Kultúra napján, a magyar nyelv hetében, április 3. hete, és a magyar nyelv napján, november 13. aznap lett ugye hivatalosan a magyar nyelv. És ekkor is mindig csak nyelvészkednek a nyelvészek. Tudom én, réteg is tájnyelvekről beszélnek, zsargonról, az ikerítés szabályairól, stb. De a beszédről alig esik szó. Egy példát hadd mondjak. Amikor a magyar nyelv nyitó rendezvényére került sor 2015-ben Szombathelyen, meghívtak, hogy tartsak előadást. Akkor körülbelül 25-27 előadás és korreferátum hangzott el, ebből ketten szóltunk a beszédről. László Judit, az Anyanyelvvel Szövetségének elnöke és én. Mindenki nyelvészkedett. Tehát a beszéd rendkívül hátrányos helyzetű. Nyelvtan még csak-csak tanítanak iskoláinkban, mindenütt, bár csökkentett óraszámban, azt is meg kell mondom, de beszédet sehol. A magyar iskolarendszerben utoljára az 1948-49-es tanévben volt kötelező tantárgya beszéd, ez volt a tárgy neve, beszéd és értelemgyakorlat. Általános iskola alsó tagozatában tanították, hosszú ideig mind a négy osztályban, első, második, harmadik, negyedik osztályban, utoljára már csak a harmadik, negyedik osztályban. Az volt a tantárgy neve beszéd és értelemgyakorlat. A lényeg a kapcsolatos szószerkezetben van. Ha már ugye református adó munkatársával beszélek, meg kell jegyeznem, hogy a bizonyítvány is következő tárgyal kezdődött. Vallás és erkölcstan, beszéd és értelemgyakorlat, olvasás, írás, ének, stb. Vagyis ma úgy mondanák, hogy erősorrendben. Melyik volt a két legfontosabb tantárgy? A vallás és erkölcstan, beszéd és értelemgyakorlat. Na, melyik kettőt hagyták ki a Rákosi rendszerben és a későbbiekben? Az első kettőt. Hát itt tartunk most, hogy nemhogy általános iskolában, de középiskolában sem, egyetemeken, főiskolákon sem tanítanak beszédet. Retorikát tanítanak több helyen, hittudományi akadémiákon például, jogászoknak. Egy-egy pedagógus képzőt intézményben, például tanítóképzőben van beszédművelés nevezetű tantár, de az sem beszédtechnika, inkább nyelvhelyesség. Tehát beszéddel, mint olyan, sehol nem foglalkoznak Magyarországon, helyesbitek. Egyetlen egy intézményben, a Színművészeti Egyetem színész főtanszakán, sehol másott. Hát itt tartunk.
Azért gondolom, hogy más füllel jár kell a világban, tanár úr, igen, mint egy hétköznapi ember, aki nem foglalkozik, igen, ilyesmivel, és amikor hallja az embereket beszélni, akkor mire figyel fel? Mik azok az alapvető hibák, vagy sajnálatos tényezők a magyar nyelv változásait illetően, amit feltétlenül meg kell említeni?
Hát először is, ha külföldön járok, akkor mindig felfigyelnek arra, hogy milyen különleges a beszédem. Zeneileg megközelítve. Itt kell megjegyeznem, hogy a 20. század legnagyobb beszédművelője Kodály Zoltán volt. Ő foglalkozott a magyar beszéd zeneiségével. Már 1937-ben megkongatta a vészharangot, hogy romlik a magyar beszéd, vigyázzunk rá, mert a romlásnak ilyen és ilyen jelei vannak, és elkezdte felsorolni. Rádióbeszédeket mondott, írásban hívta fel figyelmet, a hivatalosságnak tervezeteket nyújtott be a beszédtanítás fontosságáról, mindenütt süket fülekre talált. Kodály Zoltán az Ötvös Kollégiumban tanult, és ott Gombóc Zoltán volt a vezetője. Gombóc volt a Tudor szisztéma szerinti tanár, aki sok mindenre tanította. És Gombóc Zoltán mutatta meg Kodálynak, hogy hogyan lehet kottázni a magyar beszédet. A magyar beszédnek milyen zenei elemei vannak. Tehát ha nem figyelünk oda Kodály alapvetéseire, akkor a magyar beszéd alapvető sajátosságaival nem vagyunk tisztában. Nincs, ahol tanítsák.
Alapvető igen. sajátosságaival? Igen. Akkor erről beszéljünk igen. most. Milyen alapvető sajátosságai vannak a magyar nyelvnek, a beszélt nyelvnek?
Kodály után szabadon és a zenei elemekkel foglalkozva. A magyar beszéd alapegysége a szólam. Nem a szó, nem a szótag, a szólam. Mi a szólam? A szószerkezet és csatolmányai. Ezeket egybe mondjuk, mintha egybe lennének írva. Úgy, ahogy most mondom. Úgy, ahogy most mondom, ez négy szó volt, egybe mondtam, mintha egybe lennének írva. Ez a szólam. Na most minden szólam előnyomatékolt, ezért nevezik a magyar beszédet tőhangsúlyosnak. Előnyomatékolt, első vagy második szótagon van a hangsúly, de a többi dallama ereszkedik, jön lefelé. Kétfajta, ezt úgy hívjuk, hogy szakaszdallam. Kétfajta szakaszdallam van, ereszkedő és elüleső. Akkor ereszkedő a szakaszdallam, hogyha az első szótagot nyomatékoljuk. Tehát azt mondom, rádióban dolgozom. Első szótag volt hangsúlyos. Én a rádióban dolgozom. Most a harmadik volt hangsúlyos, de mindig az elején van a nyomaték. Na most, ha nem teszem ki jól a nyomatékot, az elsőt úgy hívjuk, hogy ereszkedő dallam, másikat elüleső dallam, akkor kényszeresen a hátulja fog emelkedni. Rádióban dolgozom, én a rádió munkatársa vagyok, helytelen. Tehát ereszkedő dallam, szakaszdallam. Na most, ha egy mondaton belül minden dallam ereszkedő valamilyen módon, akkor az egész mondat dallam ereszkedik. Tehát úgy csomag alá, mint a szalajkavölgyi fátyolvizesés. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy asszony, és annak három lánya. Szépen megkezdődik felül, és jön lefelé. Szépek voltak, szeidek, szerények, szemrevalók, de mind a három olyan pösze volt, mintha csak egy foguk sem lett volna. Tehát szólamokat mondok, és ezek szépen alácsobognak. Az alácsobogás, a lejtés mértéke dönti el, hogy kijelentő, felkiáltó, felszólító, hogy óhajtó a mondat. Ha azt mondom, hogy de szeretnék gazdag lenni, ez egy óhajtó mondat. Gazdag vagyok. Ez egy kijelentő mondat. Mm-hmm. Igen? De ha már expresszív töltése van, légy büszke! Ez már zuhan. Igaz? Álljatok fel! Üljetek le! Nem megmondtam, hogy bontott csirkét hozzál. De mindegyik jön lefele, és mindegyik magyar mondat pont ejtéssel végződik. Tekintet nélkül arra, hogy az kijelentő, kérdő, felkértő, felszító, jó, hogy le, konyul a vége. Mindegyik mondatnak, az előbb felsoroltaknak is.
Ezzel szemben
kunkorítunk, az utolsó szótagot hangsúlyozzuk, úgy, ahogy most mondom, tehát nem azt mondom, de szeretnék gazdag lenni. Egyszer libas, ha kell, ha nem, ha lehet, ha nem, azért bevallom, nagyon sokan tanulnak angolul. Ez olyan angolos hangzás. Kezdjük azzal, hogy bemutatkozom. Osvárd Sándor vagyok. Mit hangsúlyozok? A családnevemet. De ha mondjuk a német, azt mondja, Alexander Osvárd, hátra teszi a hangsúlyt. A személynév lesz fontos, az én. Én itt most nekem enyém. Hát ilyenek az európai nyelvek. Egocentrikusak. Az én a legfontosabb. Nem, nálunk a családnéva fontos, tehát előre teszem a családnevet, és utána keresztnevet. Tehát a nagyobb közösség fontos, és utána majd én, az egyén. De hogy a beszélt nyelvünk logikája ugyanezt követi, az idővel is így vagyunk, az idő meghatározása. Ha megnézzünk egy konzerveknek a végén van, a, hogy meddig jó.
Aha, szavatosság igen. Idő.
Ha megnézzük a boltba a szavatosság időt, hát teljesen elbizonytalanodok, mert mi van elől? A nap. Utána hónap, utána az év. Némelyik még keverést. Magyarban mindig a nagy időt veszem előbbről. A legfontosabbat az évet, utána hónapot, utána napot. Nem, mindenki másképpen csinálja, a napot ma veszik előre, aztán jön a hónap, és aztán az év. Ugyanezt egyébként rajtunk kívül még a japánok csinálják így. Náluk is mindig elő van a családnév, náluk is mindig a nagy idő van elő. Még régebben, még azt is hozzátették, hogy az úr, nem tudom, hanyadik évén. Igen, most találkozom olyan tárgyakkal, ahol rajta van, hogy a halak havában 2016. március 4-én, ugyanis a halak világhónapjában vagyunk. Ez egy kozmikus időegység, a világhónap. Ha már itt tartunk a kereszténységnél, hát nem véletlenül Krisztus a halak jegyének képviselője, halászokkal, tanítványokat fogadott, halászok, stb. A halakkal, és a halakhavának Krisztus a karizmatikus képviselője. Egy ilyen világhónap, ez egy csillagászati időszámítás, kerekítve 27 000 naptári év. Ebből egy világhónap 2173 naptári év. És mindegyiknek megvan a maga karizmatikus személyisége, ennek a halakhavának Jézus. A nagy világhónap visszafelé megy precessziósan, tehát nem úgy, hogy kos, bika, ikrek, rák, stb., hanem visszafelé megy. Most a halakhavában vagyunk. Előtte a koshavában voltunk, ennek meg Mózes. Hát Mózes mindig szarvacskával állazák. Azt meg hőszem volt a bika. Minden öt van, bika kultusz, ápész, bikától kezdve, stb. Azt megelőzően ikrek. Mindenütt van ikerkultusz. Kain és Ábel, nem egypetélyű ikrek, de mindenki egy pár Kain és Ábel, Romulus és Rémus, Pollux és Kasztor, magyar és hunor. Megint különlegesek vagyunk, mert az említett első három por egyike megöli a másikat. Nálunk pont fordítva van, egymásnak hátat vette, válvetve egymásért harcolunk.
Miért is kanyarodtunk el most ide, a magyar nyelvtől?
Mert nagyon-nagyon különbözünk minden más nyelvtől.
Így a gondolkodásunk
is. Egy gondolkodásunk is. Hát csak egy példát említve. Az európai beszélt nyelvek többsége alárendelő gondolkodásmód, alárendelő szemléletű. A magyar mellérendelő gondolkodásmódú és mellérendelő szemléletű.
Ez mit is jelent?
Hát azt jelenti például, hogy különbsége van a nemek között. Uh-huh. Ugye derdidász, tessék?
Igen.
Hát nálunk nincs ilyen, nálunk mindenki egyforma. Mi fakad a gondolkodásmódunkból? Mi a partnert partnernek tekintjük. Tételezzük, hogy a partner értelmes lény, megérti, amit mondok. Tehát nem kell nekik állandóan elmondani, hogy a rádióban dolgozom. Nem kell elmondani, hogy mindaddig, amíg egyes szám harmadik személyben beszélek, mindig ugyanarról a személyről beszélek. Na most miért fontos ez? Azért fontos, mert a magyar beszéd rengeteg hiányos mondatot használ. Hiszen egyszer elmondtam már, hogy Tóth Emeséről van szó. Nem kell állandóan kimondani, hogy Tóth Emese, meg ő. Mindaddig, amíg egyes szám harmadik személyről beszélek, akkor Tóth Emeséről van szó. A másik érdekesség, hogy emiatt, tehát nagyon sok hiányos mondatot használunk. Beszédtechnikai különlegességünk, hogy emiatt, hogy fejben tartjuk, hogy mit mondtunk eddig, meg mit fogunk mondani, a magyar beszéd tempója lassúbb, mint az európai átlag. Tehát, hogy kezd egy rádiós, jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink, Tóth Tihamér vagyok, ez itt a Beszéljük, meg kezdünk. Hát a szöveg felénél kezd figyelni egyáltalán a hallgató, hogy miről van szó.
De bocsánat, de az, hogy lassabb ritmusú a magyar nyelv, az azt is jelenti, hogy lassabb a gondolkodás is?
Nem, mélyebb, mert partnerben gondolkodom. Tehát tudom, hogy tudja, hogy tudom, hogy tudja.
Igen, és akkor már jól belézzavarodtunk.
Nem kell elmondani neki. A hiányos mondatokra egy példa. Tanítónéni megkérdezi Pistikét. Pistike, elhoztad a könyvet? Mi van-e mögött? Elhoztad a könyvet? Egy határozott névelővel céloz arra, hogy tudjuk mindketten, hogy melyik könyvről beszélünk. Pistike, elhoztad a könyvet? Pistike válasza el. Gondolja végig egy igekötő. Egy teljes mondatot helyettesít. Tehát nem azt mondja, hogy igen, tanítónéni, elhoztam a könyvet. Nem, elegendő el. Egy igekötő. Odaadhatom Zolikának? Tanítónéni tudja, hogy a Pistike meg Zolika nincs jó viszonyban. Odaadhatom Zolikának? Elöntendő kérdőmondat. Pistike válasza oda. Tehát úgy, ahogy de belemegy. megint egy igekötő. Ez egy komplett társalgás volt. Hát ilyet egyetlen egy európai beszédnyel sem tud.
Én azt is látom, hogy nagyon sok az idegen szó, amit átveszünk, és aztán átformálunk, és megpróbálunk beigazítani a magyar beszélt nyelvbe. Ez hiba, vagy jó, vagy mennyire kellene ezt mondjuk elkerülni?
Vannak idegen szavak, amelyeket nem tudunk elkerülni. Sőt, vannak olyan szavak, amikről nem tudjuk, hogy ez idegen szó volt eredetileg. Aha. És úgy használjuk, mint magyar szavakat. Például azt mondom, hogy a virág. Nem tudjuk, hogy a virág szavunk egy latin eredetű szó. A virgóból származik, ami szüzet jelent. Tehát a névdal azt mondja, hogy tavaszi szél vizet áraszt virágon, virágon, minden madártársat választ virágon, virágon. Olyan lányra gondol. Jött, nem? Olyan lányra gondol. Vagy például használjuk a kultúra kifejezést, mint a magyar szó lenne. Nem, ez is egy latin eredetű, azt jelenti, hogy földet művelni. Nem kultiválom, szokták másképpen mondani, meg kultivátor, van egy olyan földművelő gép is. Érdem? Ezek mind. Hát a skoláról iskola, oskola, iskola, nem is beszélve. Tehát vannak szavak, amelyek magyarrá lettek. Most is vannak ilyenek, de mi most arról beszélünk, amelyeket fölöslegesen használunk, hiszen van helyettük megfelelő magyar. Hogy példával is éljek. Az én gyermekkoromban a nagyecsedi traktor ese foci csapatának szurkolói angolul szurkoltak. Azt mondják, hogy Cornell, nem Cornell, csak touch, így. Meg a back, nézd meg, hogy csinálta a center halfot. Meg micsoda offside, ember offside-at vette elő a labdát. Hát ilyeneket mondtak angolul. Na most nekiálltak a magyar sportújságírók, meg a nyelvészek, és szépen magyarították ezeket a kifejezéseket. Így lett a touchból bedobás, így lett a cornerból szöglet, az asszisztens, ma úgy mondják, ez partjelző, a back, így lett hátvéd, meg középcsatár, így magyarították. Hát a szakszókincsünk meg német volt. Szóval Winklis, Pajszer, Amerikánál, Englizni, meg ilyeneket mondtak. Szépen legyártották, és magyar megfelelő. Most megfordult a folyamat. A szomszédasszonyom azt mondta le, tanár, ezek már megint külföldiek beszélnek. Mert ilyeneket mondanak a sportújságírók, hogy a Final Four-ba kerülésért, meg a playoff-ban, ugye? Hát már onnan a magyar megfelelője. A legjobb négybe, a rájátszásba kerülését. Hát ilyeneket mondanak.
Amikor az okos készülékeken a fiatalok egymásnak nagyon gyorsan üzeneteket küldenek, most már teljesen külön jelrendszerük van erre. Igen. Mindegyik jelöl valamilyen kifejezést. Nyilván ehhez is köze van az angol nyelvnek, de ezek is romboló hatással vannak a magyar nyelvre?
Persze. Romboló hatással vannak. Miért nem beszélünk magyarul? Példát hadd mondjak. Vannak olyan kifejezések, angol kifejezések, amiket tudunk magyarítani. Például eleinte így mondták, hogy PhD-t csinál valaki. Most már PhD, ugye? Meg már mióta nem azt mondjuk, hogy a USA, hanem a USA. Igaz? Tehát vannak, amiket magyarítani lehet, de valahogy az a benyomásom, hogy szakszerűbbnek, mívesebbnek tartják az angolos használatot. Nem, nem kellene pedig. Ott tartunk, hogy lassan egy használati utasítást nem értek meg, mert fele angolul van. Eljutottunk odáig, ad abszurdum, hogy a magyar cégek egymás között angolul leveleznek. Például. Ilyenekkel találkozni. Minek?
Volt régen, ugye, hogy a de viszont, azt nem szabad, mert az úgy együtt már túl sok, vagy de, vagy viszont, és most, amit észrevettem, sajnos én is bele szoktam futni, ez a mert hogy.
Igen.
Ugye?
Igen.
Jól látom?
Igen.
Hogy hallom.
Elegendő az egyik, de ez olyan, mint az az ember, aki a nadrágszíjhoz még nadrágtartót köt. Túl biztosítja magát. Igen. Egyébként vannak babonák a magyar nyelvtanításában, pontosabban a nyelvtantanításban. Már az első és másodikos korban beleverik a gyerekek fejébe, hogy háttal és-éssel nem kezdünk mondatot. Bizony előfordul, sőt, vannak olyan írók, akik ebben még brillíroznak, mert is idegen kifejezést használta. Tehát gyönyörű módon tudják használni. Hát aztán merre jártál? Kérdezi
igen,
a...
Igen.
Tehát igenis lehet. Vannak babonák, amiket hát egy kicsit erőltetnek, engedni kell. Tehát nem kell mindent tiltani. Ahhoz viszont ragaszkodnunk kell, hogy magyarul és jól és helyesen magyarul.
Vannak még azért Magyarországon, akik mondjuk az irodalmi magyart beszélik?
Vannak, nagyon kevesen. Érdekesség számomra, hogy vannak, akik tüntetően irodalmi magyart mondanak, ez már egy kicsit modoros. Tehát nem kell azért annyira erőltetni, tehát nem kell mindig vasalt ruhában járni.
De most beszéltünk hibákról, de azért tényleg ennyire borzalmas a helyzet, hogy meg kell menteni valóban a magyar nyelvet? Tehát erre van szükség most?
Nagyon rossz helyzet. Rendszeresen szoktam zsűrizni. 26 alkalommal voltam a Bab Szemjankó mesemondó verseny zsűri elnöke. 28-szor kellett volna, kétszer igazoltam, voltam távol, és látom, hogy évről évre romlik a gyerekek beszédje. De miért romlik a gyerekek beszédje? Rossz beszédnyelvi környezetben vannak. Otthon is, az iskolában is. Kétféle értelemben, tartalmilag és formailag. Már az is rossz beszédnyelvi környezet, amit mondanak. Csúnya kifejezések, és így tovább is. De az még rosszabb, ahogyan mondják azt, amit mondanak. Világos? Tehát ez két dolog szoros összefüggésben, tehát az egyik az a szókincsre vonatkozik, a másik pedig a megvalósítási módra. Na most a legutóbbi zsűrizésem alkalmából megkérdeztem a gyerekeket, nagyon feltűnő volt, hogy most hirtelen sokat romlott. Megkérdeztem a gyerekeket a verseny végén, amikor értékelni kell a teljesítményt, úgy általában kiemelni a jó dolgokat, rámutatni a rossz jelenségekre. Teljesen véletlenül ütött eszembe. Mondom, gyerekek, nyújtsa már fel a kezét, aki angolul tanul. A gyerekek 80%-a felnyújtotta. Erről beszéltünk az előbb. Tehát az angol nyelvnek ilyen értelemben is vigyázni kell a hatására. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell angolul tanulni, csak nem szabad engedni, hogy a magyar nyelvre így módon hasson. Tehát elsősorban a formájára, hangsúlyozásra, a dallamvezetésre nagyon-nagyon rosszul. Nagyon rosszul. Tehát nem csak az angol szavak használata, hanem amit a Kodály már kifogásolt annak idején. A dallama, a hangsúlya, a hanglejtése, és így tovább.
És akkor miben látja tanár úr a megoldást? Az iskola, a pedagógus jelenthet megoldást?
Nem jelent ma megoldást. Miért? A pedagógusok sem tanultak beszélni. Hát honnan tudná? Sőt, a pedagógusok tanárai sem tanultak már beszélni. Hát honnan tudná? Tehát nemzedékek estek ki a beszédtanulásból. Annak különös szerencséje van, aki mégiscsak valamilyen formában tanult beszédet. Nekem ez a szerencsém, hisz annak idején kezdőtanárként amatőr színjátszó rendezői tanfolyamon vettem részt, Montág Imre tanította a beszédtechnikát. A következő szakaszban, ez már egy két éves képzés volt, Montág Imre tanította a beszédtechnikát. A színművészeti főiskolára kerülvén színház elmélet szakranul, az egy tudós képzés volt, Fischer Sándor tanított beszédtechnikát. Tehát a akkor élő legnagyobbaktól tanulhattam. És most már egy 40-50 éves gyakorlat eredményeit is leszűrve meg a tanultakat. Összeadva egy sajátos beszédtanítási módszert alakítottam ki.
Akkor most már elárulom a hallgatóknak, nekem pedig tanár úr tanított beszédtechnikát, és ugye én nagyon igyekszem, de nem beszélek mindig olyan szépen, ahogy kellene. Na most valamivel le kellene zárni ezt a beszélgetésünket, hogy ne legyen annyira negatív végkicsengése, hiszen mégiscsak a magyar kultúra napjára készül ez a beszélgetés, a magyar nyelvünk, az édesanyanyelvünk. Nagyon szép nyelvről van szó, ugye, és elfogultak is vagyunk természetesen ezzel kapcsolatban, és egy nagyon nehéz nyelvről. Tehát amúgy nekünk, magyaroknak is nehéz azért, ugye?
Hát egyetlen egy teendő lenne, amit mindenkinek figyelmébe ajánlok, aki tehet valamit a beszédét. A beszédtanítást vissza kell hozni az oktatás intézményesített keretei közé. Nem könnyű feladat, mert felülről kell megépíteni a rendszert. Úgy, ahogy annak idején Klebsbeck-unóik csinálták. Vagyis valamely egyetemen kiképezni azokat, akik beszédtanárok lesznek. És aztán majd ezek a beszédtanárok fogják egyre lejjebb és lejjebb vinni, mint ahogy Klebsbeck-unóik idejében is 7-8-10 év kellett ahhoz, hogy leérjen az általános iskola alsó tagozatáig. Persze közben megteremtették a feltételrendszert, mert építették azt a több ezer tantermet, amit ma még ismerhetünk, mert látjuk. Summa summarum, már két tantervi ciklusról beszéltek, amikor szóba sem került. Legutóbb kísérletet tettünk arra Acél Annával, hogy vissza tegyük a oktatás valamely rendszerébe. Először a Közszolgálati Egyetemmel kísérleteztünk, ott fogadókészség volt, az egyik dékánasszony nagyon jónak találta, bejutottuk a tervezetet is, csak hát elküldték Franciaországba néhány évre, és okafogyott lett az ottani lépésünk. Legutóbbi tantervi munkálkodásnál eljutottam, mert Anna már nem volt benne, illetékes ezekbe a tervezetet, el sem olvasták. Aki elolvasta, most nem nevesítem, nagyszerűnek találta, de ember nem akadt a környezetében, aki szakértse. Tehát ott tartunk, hogy...
El se tudnának indítani egy ilyen szakot.
Így van, így van. Tehát meg kell tenni az első nagyon fontos lépést, valamely egyetemen egy ilyen szakot elindítani. Nem csak tantárgyként, egy egész szakot, ami arról szól, hogy beszéd. A magyar beszéd tanításának módszertan, elmélete, gyakorlata, ki van dolgozva a rendszer egyébként. Csak be kéne vezetni. Beszéltem politikusokkal, mindenki dicsérte, nagyon-nagyon helyesette. Kérdezték, hogy milyen időt venne ez igénybe. Becsületesen megmondtam, olyan minimum 6-7 évet. Itt aztán meghalt a dolog. Mondták, a politikum csak ciklusokban tud gondolkodni. 4 év egy politikai ciklus, már ki tudja, hogy mi lesz a következőben. Nagyon érdekes. Úgy látom, úgy érzem, úgy tapasztalom, nincs elegendő politikai akarat hozzá.
Ozsvágy Sándorral, a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola nyugalmazott művelődés történet tanárával, az MTVA beszéd tanárával beszélgettünk, aki évtizedek óta foglalkozik beszédtanítással.